Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót adásában tavaly november 1-e óta követjük figyelemmel, hogy mi történik Szerbiában. A november 1-i vasút katasztrófa már önmagában felhívta magára a figyelmet, emlékeztetőül beomlott az újvidéki állomás tetőszerkezetének egy szakasza, és embereket temetett maga alá, összesen 15 ember hunyt el. A katasztrófa után pedig elindult egy tiltakozás sorozat, mivel a politika lassan és egyáltalán nem kielégítő módon reagált rá. Már akkor Gyurkovics Virággal beszélgettünk, aki a szerbiai vajdasági átlátszó munkatársa és tényfeltáró újságíróként rekonstruálta, hogy mi történhetett a katasztrófa körül. Ez az a vasút szakasz, a Belgrád-Budapest vasút szakasz, amelyet kínai befektetéssel, tőkével újítanak fel, és amely kiemelten fontos a térség gazdasága szempontjából. Már ezért is megrázó volt, hogy milyen tragédia történt itt, és azóta indult egy politikai lavina is, amelynek részeként szerbiai egyetemisták, majd középiskolások, végül általános iskolások, szülők, vidékiek, belgrádiak csatlakoztak a tiltakozáshoz. Ez a múlt héten odáig vezetett, hogy lemondott a szerb kormány, és hát az eddig megingathatatlannak tűnő államelnök, Alekszandar Vučić elnök pozíciója sem annyira biztos, mint amennyire biztosnak látszik. Ma újra Gyurkovics Virág a vendégünk. Virág, ez az egész folyamat és a múlt heti események téged, mint aki végig a történések középpontjában volt, hogy érintettek, hogy látod, mi zajlik ott?
Hát elképesztőek azok az energiák, amelyek itt egyszerűen a kulminálnak, hogy így mondjam, a tüntetők között. Én nekem lehetőségem volt most Újvidéken is részt venni ezen a nagy hídfoglalásos akción. Ugye itt az előzte meg, hogy belgrádi egyetemisták gyalog indultak el Újvidékre, azért, hogy elhelyezzenek 15 koszorút a 15 áldozat emlékére, és ugye itt 3 hónap, 3 híd, ez volt ennek az egész akciónak végül is a neve, és ez volt így a központi fogalom, és ennek kapcsán 3 hidat foglaltak el. Ugye itt az egyik ez a Zsezsely híd, ez a vasúti híd is, a másik az a Péterváradi híd, ami ott az óvároson vezet át, és a harmadik pedig a Szabadság híd. És akkor 3 órakor kezdődött ez a hídfoglalás, akkor már ott voltak mind a 3 hídon a tüntetők, és utána 6 órakor, tehát az első két hidat, a Zsezsely hidat és a Péterváradi hidat, azt 3 órára foglalták el az egyetemisták, és utána a teljes tüntető tömeg átvonult a Szabadság hídhoz, és akkor ott voltak ezek a megemlékezések is, beszédek is voltak, itt egyébként egy magyar felszólaló is volt, ez Pongó Gábor, az Újvidéki Színház színművésze volt, és ott voltak ezek a megemlékezések, és azt a hidat, azt a Szabadsághidat, azt pedig 24 órára foglalták el az egyetemisták, illetve utána még 3 órával meghosszabbították a hídblokádot.
Mondjuk el, hogy azért már maga az út, a Belgrádból Újvidékre tartó út is több mint 80 kilométer, tehát nagyon kemény fizikai feladatot vállaltak magukra a demonstrálók, és ezek a hídfoglalások is állóképességet, elszántságot igényeltek. Nagyon tudják, hogy mit akarnak ezek az emberek. Mi hajtja őket? Mit éreztél a tömegben? Mit láttál?
Abszolút az igazság iránti vágy. Az, hogy végre kerüljenek nyilvánosságra a dokumentumok, hogy az intézmények, illetve ezek a ezek az intézmények, amelyektől azt várjuk, hogy a felelősséget megnevezze, végre végezze a dolgát, és ugye most tudjuk azt, hogy a korrupció elleni nyomozást is elkezdtek folytatni, csak azt azzal még kiegészíteni, amit mondasz, igen, 80 kilométer, de azt is tegyük hozzá, hogy január utolsó napjaiban voltunk itt ugye az elmúlt napokban, február első napja, hát lehet, hogy nem volt épp mínusz, nem tudom hány fok, de nagyon hideg volt, és azt azért mindenképpen tudniuk kell szerintem a nyilvánosságnak, hogy például Indiában, ahol megszálltak, ugye fél úton a két táv között, illetve a két végpont között, ott mondjuk eredetileg úgy szerették volna, hogy a sportcsarnokban aludjanak, viszont a város polgármestere egyszerűen nem akarta őket beengedni, azt mondta, hogy foglalt a sportcsarnok, és bezárta az ajtót, úgyhogy az egyetemisták azok konkrétan kint aludtak a szabad ég alatt, kaptak valami, nem tudom, ilyen szigetelő anyagokat, és akkor azokra feküdtek le, meg sátrakba voltak, de hogy ez se tántorította el őket, és szerintem ez is azt mutatja, hogy mennyire őszinte az a szándék, ami őket vezérli, hogy végre tényleg egy normális társadalomban tudjunk élni.
Hallottuk, hogy a polgármester nem engedte, hogy megaludjanak ebbe a bizonyos sportcsarnokba. Hogyan reagálnak a polgárok, a környezet? Vannak-e csatlakozók? Legutóbbi beszélgetésünkön arról számoltál be, hogy bizony a korábbi demonstrációkon voltak konfliktusok, összeszólalkozások, megjelentek ellentüntetők. Most milyen a viszony?
A polgárok zöme azt gondolom, hogy átérzi ezt az őszinte szándékot az egyetemisták részéről is, és majd, hogy nem ilyen, tényleg ilyen megváltóként tekintünk rájuk, vagy tekintenek rájuk az emberek. Van is egy ilyen, ugye nagyon sok információ kering most a közösségi médiában, és akkor az egyik ilyen megjegyzés az volt, hogy az, hogy milyen elnyomás alatt éltünk, az mutatja legjobban, hogy úgy várjuk az egyetemistákat, mint a felszabadítóinkat. Úgyhogy ez az általános hangulat, és mindenki tényleg így próbál nekik valahogy a saját módján segíteni. Nagyon sokan egyszerűen kiálltak egy tálca palacsintával, hogy így az ott sétáló egyetemistákat egyszerűen megkínálják. Úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokan próbálnak a maguk módján hozzátenni. De legfőképp próbáljuk őket hagyni kibontakozni. Azt hiszem, hogy ez inkább a legjellemzőbb, hogy nem akar nagyon, még az ellenzék is hátrahúzódott egyébként, ez mondjuk szerintem egy meglepő momentum ahhoz képest, hogy azért általában az korábbi tüntetéseknél mindig az volt a jellemző, hogy nagyon nyomult az összes ellenzéki párt, de azt hiszem, hogy most ennél az esetnél belátták, hogy tényleg nincs ott a helyük, hanem ezt tényleg a polgári, a civil gondolkodás kell, hogy hajtsa ezt a mostani tüntetést.
Ha a magyarországi politikai palettánról beszélünk, akkor nagyjából mindenki érti, hogy miért fogalmaz úgy valaki, hogy jobb, ha az ellenzéki pártok kimaradnak egy-egy polgári kezdeményezésből, nagyobb a hitele, hogyha a pártok távol tartják magukat Szerbiában. Mi a magyarázata annak, hogy ez így most jól alakul, hogy ez civil és nem politikai ellenállás? Vagy hát politikai ellenállás, de civil résztvevőkkel.
Igen, hát azt hiszem, hogy itt eleve a téma egyszerűen olyan, hogy elsősorban annyira húsba vágó, hogy itt nagyon sokan ugye, kénytelenek, egyszerűen nem bírják tovább magukba tartani a korábbi magukban elnyomott kritikai hangokat. Úgyhogy egyrészt ez az, ami miatt ez a civil mozgalom ennyire berobbant. Másrészt meg az ellenzék, az pedig annyira tényleg az elmúlt években, ez nyilván annak is következménye, hogy ebben a mai szerb kormány, az ugye abszolút nem egyenlő feltételeket biztosít arra, hogy az összes politikai tényező nyilván hasonlóképpen megmérettethessen, tehát hogy nyilván nem kapnak médiavízhangot, amit kapnak, az pedig kizárólag támadás és karaktergyilkolás. Tehát, hogy igazából egyik ellenzéki párt sem volt képes megerősödni, még annyira se, hogy valamiféle, nem tudom, minimális támogatottságot felmutasson, ugyanakkor meg annyira töredezett ez az egész ellenzéki paletta, hogy tényleg senki nem mondhatja azt magáról, hogy majd akkor ő fogja ezt tovább vinni. Én azt hiszem, hogy ez valahol egy ilyen, mint hogyha egy ilyen hallgatólagos beleegyezés lett volna az ő részükről az, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy hova visz az, hogyha mi nem szólunk ebbe bele. Ugyanakkor meg nyilván eljön majd az a pont, amikor egyszerűen nem lehet majd politikai pártok nélkül továbbvinni ezeket a folyamatokat, ami nem is lesz annyira sokára, hiszen ugye, amit említetted már te is, hogy a miniszterelnök lemondott, úgyhogy nagyon hamar időre kell jutni az annak kapcsán, hogy mi legyen a folytatás.
Mindjárt beszélünk a várható politikai következményről, vagy folytatásról, de azért tisztázzuk most, hogy miért pont az egyetemisták váltak kulcsszereplővé, vagy miért pont az egyetemeken szerveződött ez a elképesztő, hihetetlen szívós ellenállás, ez a kompromisszum nem kötés?
Itt inkább arra tudnék válaszolni, hogy miért nem szerveződött már korábban a civil társadalomnak az összes többi tagjától. Ennek szerintem az oka az tényleg az évekig tartó kudarc élmény, amit megéltünk itt sorozatosan, konkrétan amióta a szerb hatalompárt, vagy a szerb haladó párt hatalomra került. Azóta én nagyon sokszor éreztem már hasonló energiákat, választásokat megelőzően. Azt gondoltam, hogy a környezetemben, de nem csak a környezetemben, hanem akárhova betértem, a boltba, a Pékhez, nem tudom, másik városban, vele mindig azok az impulzusok jöttek szembe, hogy mindenkinek elege van abból, ami történik, és hogy mindenki változást szeretne, és pont ebből kifolyólag én mindig nagyon optimistán álltam hozzá a választásokhoz, még ott az első években. Aztán, amikor nyilván azzal szembesültünk, hogy egyre nagyobb és nagyobb a támogatottsága, legalábbis a számok alapján a szerb haladó pártnak, akkor nyilván, hogy ez a lendület így aláhagyott az évek során, és én azt gondolom, hogy ez a generáció, ugye, aki most az élére állt ennek a tüntetés hullámnak, ezek pedig az egyetemisták, ők még nem szembesültek ezekkel a kudarc élményekkel, és ők még igenis követelik maguknak azt, hogy dönthessenek a saját sorsukról, és hogy kikövetelhessék azt, hogy az intézményi struktúra, amit ez az állam szavatol nekünk, az végezze a dolgát, és tényleg az állampolgároknak az érdekében történjenek a dolgok.
Na de hát az eddigi forgatókönyvekkel ellentétben, amelyek szerint az volt a várható, vagy modellezhető, hogy a kormány kiír egy előrehozott választást ismert jogszabályi környezetben, egy olyan környezetben, amelyben erősen lejt a pálya a jelenlegi szerbi hatalomnak. Most az egyszer úgy tűnik, legalábbis innen Erdélyből követve a folyamatokat, hogy ebben nem nagyon akar belemenni ebbe a demokratikus álcába vagy színjátékba a szerb társadalom, tehát megint eljátszani azt, hogy demokratikus választásokat tartanak, és azon hopp, megint az eddig kormányzó erők nyernek, hát ezt mintha nem fogadnák el, de lehet, hogy tévedek. Mi várható?
Ugye most két mód van arra, hogy hogyan történjenek tovább az események. Az egyik az, hogy az előrehozott választásokat írjanak ki. A másik pedig az, hogy felálljon egy átmeneti kormány. Az ellenzék, illetve általában a tüntetők is azok azt szeretnék, ugye, hogy az átmeneti szakértői kormány legyen az, ami most átrendít bennünket ezen a szakaszon. Azért, mert hogyha most rögtön kiírnak egy választást, egy előrehozott választást, akkor konkrétan előre tudjuk borítékolni azt, hogy az valószínűleg a szerb haladó párt fog győzni. Ez azért történhet így, mert egyrészt nekik vannak olyan, még mindig jól működ. Egyébként a jagodinai hát ellentüntetés, hogy így mondjam, az, ami a köztársasági elnököt volt hivatott népszerűsíteni, az azért az előző évek tapasztalataihoz képest, az ilyen hasonló rendezvényekhez képest messze elmaradt attól az érdeklődéstől, amire ő is számított, ő maga, mint Alexander Vučić is számított. Pedig azokat is, ugye buszosztatással, meg hát ilyen lefizetéssel, meg félemlítéssel szokták elérni azokat a létszámokat, de most valahogy úgy tűnik, hogy talán még az eddigi embereknél sem működnek ezek a mechanizmusok. Ugyanakkor meg az biztos, hogyha például tényleg előrehozott választásokra kerülne sor, akkor biztos, hogy minden követ megmozgatnának, és biztos, hogy minden ilyen mechanizmus beindítanának, és akkor kezdve onnan, hogy szavazatokat vásárolnak, zsarolnak, szállítják az embereket, akár külföldről is, mondjuk erre volt példa legutóbb is, hogy Boszniából hoztak át szavazókat, akiket itt jelentettek be, és akkor végül is az ő voksaik is ide számítottak. De hát azt is mondhatnám, hogy vannak szavazóhelyek, amelyeket egyszerűen bezárnak, és órák múlva derül csak ki, hogy mi volt ott a végeredmény. Meg ugye eleve nincsenek is nagyon szavazatszámlálók, tehát az valahogy így mindig a szerb haladó párt emberei számolták a szavazatokat, szóval egyáltalán nem lehet ezeket konkrétan megbízhatónak tekinteni, ezeket a számokat, amiket ők itt kihoznak. Úgyhogy ez biztos, hogy nagyon rossz irányba vinni el a választást, és ugye ezért is ragaszkodnának ahhoz a tüntetők is, hogy legyen egy átmeneti kormány. Most itt már az ellenzék megpedzegette, hogy ezt is maguknak, az egyetemistáknak, illetve a tanáraiknak és a polgároknak ezeken a közvetlen demokratikus plénumokon, mint amit egyébként is mindenhol, minden döntésükhöz használnak ezt a módszert, ugye ugyanezt kéne alkalmazni most az átmeneti szakértői kormányhoz is, és ennek az átmeneti kormánynak kellene biztosítania, hogy az következő szavazás, amit kiírnak, választások, azok már demokratikusabb módon történjenek. És akkor ugye most említettem már a médiapluralizmust is, de azt is, hogy akár a szavazatszámlálók, azok legalább akkora arányban vegyenek részt a választási szavazatszámláláson, mint amekkora számban ugye a szerthaladó párt emberei részt vesznek, és még akkor se biztos, hogy azzal a párt klientúrával, amivel ők rendelkeznek, azzal egyáltalán hadba lehet lépni. Úgyhogy ezek most óriási kérdőjelek, amelyek jelen pillanatban így foglalkoztatják a közbeszédet.
Mennyire van reális az esély, hogy kifárad az ellenállás? Tényleg, tehát ez a Belgrád Újvidék tüntetés a 82 kilométeres gyaloglással, a többnapos hídfoglalás, az ég alatt alvás, ez iszonyú energiákat viszel.
Igen, iszonyú energiákat viszel. Azt hiszem, hogy mindeddig, hogyha most nézzük így a lineárisan az eseményeknek, vagy kronológikusan az eseményeknek a sorát, akkor mindeddig képesek voltak valahogy fokozni ezeket a történéseket. Most erre nyilván közrejátszott az is, ugye, ami volt Újvidéken, ez a támadás. Mondjuk szerintem az például egy nagyon emblematikus momentuma volt nem csak azért, mert belebukott, ugye, mert utána lemondott a miniszterelnök és lemondott a polgármester is, hanem azért is, mert például az, hogy a szerb haladó pártnak a pártirodáját Újvidékváros központjában így kidekorálják, és hatalmas piros betűkkel odaírják azt, hogy gyilkosok vagytok és véres a kezetek. Ez elképzelhetetlen lett volna egy nappal azt megelőzően is, hogy ez megtörtént. Ugye, mint tudjuk, a Alexander Vučić hétfőn azt mondta, hogy ő párbeszédre szeretné hívni az egyetemistákat, és ehhez képest aznap éjjel megtámadtak több csoportot is, akik matricáztak.
Egyetemista csoportokat, igen.
Igen, egyetemista csoportokat, akik matricáztak, és közülük az egyik lányt annyira bántalmazták, hogy neki konkrétan baseball ütővel ütötték, és kimozdult az állkapcsa. És nyilván ez volt az, ami még továbbra is tovább gördítette ezt a hatalmas nagy energiahullámot, amit itt tapasztalunk. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva az, hogy meddig lehet ezt tovább fenntartani, azt gondolom, hogy a további eseményektől függ legfőképpen, mert hogyha mondjuk tényleg is itt egy hónapon belül dőlőre kell jutni azzal kapcsolatban, hogy akkor lesz-e átmeneti kormány, vagy lesznek-e választások, azért arra emlékeztetnék, hogy 2000 után Milosevic is megnyerte a választásokat, és igazából az akkori tüntetés hullám az pontosan az indította el, hogy az emberek tudták azt, hogy ez egyszerűen nem igaz, ez nem tükrözheti a többség véleményét, és akkor indultak el a tüntetések, és végül az vezetett oda, ugye, hogy Milosevic megbukjon. És tulajdonképp azzal indult el a demokratikus fordulat. Az is benne van a pakliban, hogy egy hasonló újra lejátszódjon, de mint mondtam, ez most egyelőre még nagyon a jövő kérdése.
Mi látszik Alexander Vučić kommunikációjából, hogy klasszikust idézek, tudja, hogy vége van? Vagy sejti, vagy van benne ilyen félelem?
Biztos, hogy van, mert egyre frusztráltabb, egyre több hibát követnek el. Például most a napokban keringett egy olyan interjú is, nem is interjú volt, bocsánat, hanem elment egy, nem tudom, valahova beszélni a tömeggel, és ott egy idős személy, aki rokkant nyugdíjat kap, ő kifejtette neki, hogy az a 11%, amivel neki megemelték a nyugdíját, az mindösszesen 900 dinár, most ezt lefordítanám, ez nagyjából olyan 7-8 euró, az ő 8000 dináros, tehát mindösszesen 70 eurós nyugdíjához képest, rokkant nyugdíjához képest. És erre annyira méltatlanul, annyira megalázó, és egyszerűen nyomra festéket nem tűrő stílusban válaszolt a kormányelnök, hogy szerintem ezt így az a helyzet, hogy ez, azt hiszem, hogy ez tükrözi azt a frusztráltságot, meg azt, hogy kontrollt vesztettek, és hogy ettől ők nagyon idegesek. És ez a közösségi életnek is az összes megnyilvánulásában szerintem érződik.
Na hát itt tart most a szerbiai belpolitikai válság. Gyurkovics Ilag, vajdasági átlátszó oldal munkatársa, tényfeltáróként, újságíróként milyen most az életed, és akár az újvidéki állomás katasztrófáját érintően, akár ezeket a belpolitikai tektonikus mozgásokat érintően látsz-e olyan feladatot, olyan ügyet, amit most nagyon, nagyon vinni kell, és amin dolgozol?
Ugye most az elmúlt hetekben, végeredményben közzétettek dokumentumokat arról, hogy pontosan mi zajlott ugye itt az elültető rekonstrukciója kapcsán, de ez is az egyik követelmény az egyetemistáknak, ugye, hogy a teljes dokumentációt tegyék közzé. Ezt először közzétették valamikor december végén, állítván, hogy itt mindent ide odaadtak, mindent megmutattak, és akkor most az emberek fejezzék be a tüntetgetést, mert most már mindent teljesítettek, és utána kiderült, hogy igazából a fele mennyiségű dokumentumot nem tették föl, nem tették közzé. Úgyhogy aztán volt még egy kör, amikor feltettek újabb dokumentumokat. Közben a belgrádi építőmérnöki karnak az egyik szakértői csapata, ő elemezte ezeket a dokumentumokat, és írtak egy tételes listát arról, hogy melyek hiányoznak még ahhoz, hogy teljes legyen a kép. Én elkezdtem elemezni ezeket a dokumentumokat, de hát ugye azt nem lehet tudni pontosan, hogy most akkor valóban mindegyiket közzé tették-e. A másik dolog meg, ami elbizonytalaníthatja a kutatókat, az azt, hogy mondjuk itt ezek a műszaki dokumentumok, amelyeket jegyzőkönyveket, amelyeket vezettek, ezeket ugye kézírással egy füzetbe lapozgatva oda jegyzetelték le. És ugye hát ez most nyilván felmerül a kérdés, itt 3 hónap távlatából, hogy vajon ezeket akkor hitelesnek tekinthetjük-e, hogy akkor fogalmazódtak-e meg, vagy utólag írtak bele, vagy kitéptek-e belőle papírokat, tehát hogy nagyon nehéz itt most ezt rekonstruálni, hogy ezek mennyire megbízhatóak. Úgyhogy itt a legfontosabb azt hiszem az lenne, hogy valahogy mégis megpróbáljunk ebből valami konklúziókat levonni, hogy egyáltalán hogyan zajlott, és hogy milyen tanulságaink lehetnek arra vonatkozóan, hogy akár a többi ilyen építkezést hogyan lehet felügyelni.
De Virág, ne haragudj az értetlenségemért. Újvidék egy kiemelt központ. Ez a beruházás sorozat és ez az egész vasútfejlesztés, ez a stratégiai alapja most minden térségi együttműködésnek, minden szerb-magyar gazdasági fejlesztésnek. Ez így reális, hogy akkor ilyen zsebfüzetekbe golyóstollal, maszatolt jegyzőkönyveket kell nyálazni, megnézni, hogy van-e kitépet lapja, vagy szóval nem nagyon áll nekem össze a kép.
Hát az a helyzet, hogy itt a szerbiai törvények az építés vezetésével kapcsolatban azok ezt követelik meg, és igazából igen, tehát ezek mind teljesen jogos felvetések, amiket mondasz. Nem tudom. tudom, hogy hogy lehet ebből. Az szerintem biztos, hogy meg kéne reformálni a törvényt, már csak azért is, mert például az is mondjuk most derült ki, és azért mondom, hogy nagyon nehéz itt most bármit is határozottan állítani, mert a szakértők is nagyon lassan tudják elemezni ezeket a dokumentumokat, de mondjuk éppen most jött ki egy ilyen állásfoglalás azzal kapcsolatban, hogy, hogy maga a vasútállomás területe az jogilag még konkrétan építési területnek minősült akkor, amikor már nagyban használták. Azért, mert hogy az átadás ugye maga nem történt meg, a műszaki átadás. Az engedélyeket se kapta meg. Úgyhogy az, hogy ez megtörténhetett, az most én tényleg nem, ezt akkor utólag kell felmérni, hogy ez azért van-e így, mert hogy egyáltalán a jog megengedte, vagy azért, mert kiátszották, de az biztos, hogy valamiféle szigorítást követel, hogy ennek valahol a közeljövőben nyoma kell, hogy legyen majd ugye a jogszabályi, ez a törvényeknek a módosításában is. De ugye ez is csak a következő kormánynak a felelőssége lehet, úgyhogy nagyon sok mindent kell még addig tisztázni.
Hát a tavalyi évet azzal kezdtük, hogy Szerbiába és Magyarországra látogatott a kínai elnök, és heteken át arról cikkezett a sajtó, hogy milyen gazdasági robbanás, és miféle befektetések várhatóak a térségben, és hogy geopolitikailag javarészt a kínai tőkének köszönhetően milyen előnyös pozícióba kerülnek ezek az országok, most pedig ennek a 15 halálos áldozattal járó katasztrófának a nyomait keresik, vagy ütik bottal gyakorlatilag a tényfeltárók, mert ahogy Gyurkovics Virág beszámolójából kitűnik, itt nagyon nehéz lesz elkonstruálni, hogy mi vezetett a katasztrófához. Hát nem ezt ígérte a tavalyi év, de hogy mit hoz az idei év, hogy a szerb kormány bukása után megbukik-e az államfő, hogy elindulhat-e egy ennyire foglyulejtett államban a demokratizálás, a redemokratizálódás. Hát ezt a következő hetek és az idei tavasz fogja megmondani. Minden esetre, ha a hallgatóinkat érdeklik a részletek, akkor nagyon ajánljuk az átlátszót és a Vajdasági Átlátszó munkatársainak a munkáját. Gyurkovics Virág november 1-e óta jelentkezik be ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira. Azt kívánom magunknak is, meg neked is, Virág, hogy legközelebb jó és egyértelmű hírekkel fogadhassunk és hallhassuk, hogy a beszámolódat. Köszönöm szépen, hogy ma a vendégünk voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk szót. A műsor szerkesztője Parászka Boróka Gyurkovics Virággal búcsúzik, és várja visszajelzéseiket és véleményeiket akár a rádió honlapjára, akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Tartalmas rádiózást, szép estét kívánunk. Viszont hallásra!